Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Végleg eldőlt, hogy 2035-től kezdve többé nem lehet belső égési motorral szerelt járművet kereskedelmi forgalomba hozni Európában. Nagy meglepetés persze nincs ebben. Már eddig is arra készült az egész öreg kontinens, mert ezt erőltette egyre fenyegetőbben az uniós politika, hogy néhány évtizeden belül teljesen karbonsemleges életvitelre áll át minden ország. Talán csak a magyarországi zöldeket, vagy inkább csak a politikai álzöldeket érte látszólag váratlanul a helyzet, hogy a járműgyártás is át kell alakítani a megújuló energia felhasználása, és elkerülhetetlen az elektrifikáció. A nálunk megtelepült autógyárak is hamarosan átállnak villanyautók előállítására, ezekhez pedig új típusú alkatrészek, hajtásláncok és akkumulátorok kellenek. Kellenek, ha tényleg akarjuk a környezetbarát életet. A jelek szerint azonban a mi zöldjeink programjainkban még akarják a karbonsemlegességet, csak a gyárak ne nálunk épüljenek és ne a magyaroknak termeljenek hasznot. A helyzet több kérdést is felvet. Elképzelhető-e karbonsemleges járműgyártás és autózás az autóipar átalakítása nélkül? Az az ipar, ami más országban nem szennyez, Magyarországon miért lesz vészesen környezetromboló? Létrejöhet-e környezetbarát elektromobilitás azt létrehozó ipar kialakítása nélkül? És persze talán a legtöbbeket érintő kérdés. 2035-től tényleg egy csapásra befellegzik-e a belső égésű hajtásláncnak? Végleg eltűnik-e a süllyesztőben a 130 éve csiszolt, kifejlesztett, finomított dugattyús motor? A kérdésekre nem könnyű a válasz, de ebben segítségünkre lesz Papp László műszaki szakértőnk. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát már évek óta itt ketten ebben a stúdióban sokat beszélgettünk erről a témáról, már jósoltuk ezt a 2030-as, aztán 35-ös dátumot, hát elérkezett. A héten eldőlt, tehát a Európai Parlament egyértelműen kimondta a direktívát, vége a belső égésű motoroknak 2035-től. Hát ehhez teljesen át kell gondolnunk az életet, át kell alakítanunk egy sor dolgot. Már egyébként részben ez folyamatban is van, hiszen minden kormánynak kötelessége volt leadni egy tervet, ami a dekarbonizációra vonatkozott. Ugye a magyar kormány is 2050-et jelölte meg határidőnek. Azóta persze háború van a szomszédban, azóta összeomlott a globális szállítási lánc, azóta kiderült, hogy szinte egy kézbe összpontosulnak a ritka fémek, amelyre szükség van a elektromobilizációhoz. Tehát egy sor dolog közbe jött, a tervek meg még megvannak.
Na akkor kezdjük először is egy helyesbítéssel. Mert ugyanis, ami a hírközlő szervekben megjelent, az úgy abban a formában nem igaz. Mégpedig azért nem, mert akkor most pontosan próbálom idézni, hogy mit is döntött el az EU. Tehát az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Csehország közölte, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és az Európai Bizottság tárgyalói megállapodtak abban, hogy az autógyártóknak 2035-ig 100%-os széndioxid kibocsátás csökkentést kell elérniük. Itt még szó sincs belső égésű motorokról, csak a következtetés lenne, ugye az, hogy mivel ezek a belső égésű motorok, tehát a dízel és benzinmotorok a működésük közben széndioxidot bocsátanak ki, mert a szénhidrogének oxidálásának ez a terméke, hogy akkor ez lenne tilos. De persze ez így nem igaz. Miért is nem? Nézzük meg. Mi van akkor, hogyha például hidrogénnel üzemeltetek egy belső égésű motort? Akkor a kipufogó csőben H2O jelenik meg. Nem széndioxid. Tehát itt van az első probléma. Második probléma pedig az, hogy ugyanakkor az Európai Bizottság megbízta az illetékeseket az irányban, hogy a szintetikus benzineket, szintetikus gázolajokat fejlesszék, és megvizsgálják ennek a fejlesztésnek az eredményeit. Ez azt jelenti, hogy a levegő széndioxid tartalmából és a víz hidrogénjéből csinálnak szénhidrogént, tehát benzint és gázolajat, és ezzel üzemel az a belső égésű motor, ami eddig a fosszilis eredetű benzinnel, gázolajjal üzemelt, tehát itt nem lesz új széndioxid kibocsátás, csak a levegő széndioxidját kölcsönvesszük azért, hogy hajtsuk fel a járműveket. Tehát itt a második, hogy mondjam, ellentmondásom nekem a hírekkel szemben, lesz még belső égésű motor.
Erre még visszatérünk a beszélgetés későbbi fázisában. Most viszont engednek, hogy idézek egy tanulmányból, a Gráci központú Joanneum Research és a Nemzetközi Automobil Szövetség az ÖMTC-vel közösen végzett egy kutatást, illetve folyamatban van még, mert ez hosszú időt vesz igénybe. Lényeg az, hogy itt felvázolták, hogy 240 ezer kilométeres életciklus alatt milyen a különböző hajtásláncok szén-dioxid kibocsátása. Hát ez eléggé beszédes. Itt a dízel szén-dioxid kibocsátása 209 gram per kilométer, ez átlagos a 240 ezer kilométert figyelembe véve. Tehát 209 gram per kilométer. A benzinesé 244 gram per kilométer, tehát lényegesen magasabb. És majdnem a dízellel egyenértékű a földgáz, a CNG-s kibocsátása 193 gram. A biometán 104 gram. A plug-in hibrid abban az esetben, hogyha a normál energiamixet veszük alapul, ami Németországban ugye szenes erőművek javarészben, ott 166 gram per kilométer, tehát a plug-in hibrid nem sokkal tisztább, mint a normál benzines. Ha csak tiszta elektromos áramot használnak a plug-in föltöltésére, ott 136 gramban maximálható a gramban a szén-dioxid kibocsátás. És itt az érdekes. Az elektromos autóknál, amennyiben a normál energiamixel töltik föl, ott 98 gram per kilométer a szén-dioxid kibocsátás. 98 gram, majdnem annyi, mint a biometánnál, és nem sokkal marad el a plug-in hibridnél. Ha ezt tiszta elektromossággal, tehát szélenergiával töltjük, akkor 62 gram per kilométerben, tehát itt is van szén-dioxid kibocsátás, tehát nincs tiszta autózás. És hasonló helyzet az tüzelőanyagcellánál, ott a elektromixet alapul véve 179 gram per kilométer a szén-dioxid kibocsátás, ha teljesen tiszta árammal működtetjük, tehát úgy bontjuk a hidrogént, ahogy ma nem, akkor 67 gram per kilométer lesz a szén-dioxid kibocsátás, azaz azonos a elektromos autóval.
Hát én kénytelen leszek megfejelni még egy néhány számmal ezt a talán riasztónak tűnő számsort. És pedig oly módon, hogy amit itt hallottunk a benzinről és a dízelről, az hát egy elég érdekes szám, különösen azért, mert azt is figyelembe veszik, hogy most mit csinál az autókereskedés, illetve mit csinálnak a vevők. Keresik a nagymotoros, lehetőleg SUV autókat, amelyeknek a szén-dioxid kibocsátása többszöröse is lehet annak, mint amit az Európai Unió előírt célként néhány évvel ezelőtt, tehát a 95 gram per kilométer kibocsátást. Tehát ezt jóval felülmúlják. Most én azt mondom, hogy ha nem ilyen 2-3 tonna közötti tömegű SUV-kat veszünk alapul a beleépített 6 és 8 hengeres motorokkal, hanem a normál felhasználású autókat, akkor mindjárt feleződik ez a szén-dioxid kibocsátás a benzin és dízel modelleknél, ugyanis a mostani, akárha a magyarországi mixet vesszük, akkor is az olyan 120-130 gram per kilométer szén-dioxid között van a benzineseknél is, és a dízeleknél még akár ennél jobb is lehet. Tehát óvatosak legyünk ezekkel az általánosító diagramokkal.
Itt kompakt autókat vizsgáltak egyébként, dízelnél 5,4 literes fogyasztást vettek alapul, a benzinnél pedig 7,3 literes fogyasztást. Tehát jó, kompakt autó.
Jó, hát most akkor mondhatnám az én kompakt autómat, ami egy 125 lóerős 1400 köbcentis autó, 6 liter körüli átlagfogyasztással járok, és nem egyszer csak 5 litert fogyaszt benzinből. Lehet, hogy én vagyok a hibás, mert nálam a dízelautók még ennél is kevesebbet képesek fogyasztani. Természetesen nem nagy 8 hengeres autókról van szó.
A lényege persze ez nem változtat. Egyrészt az arányokat látjuk, másrészt egyre biztos rávilágított ez az adatsor, hogy a tisztán elektromos autó meg a hidrogénhajtású hajtáslánc sem tiszta teljes egészében.
Persze, természetesen, és itt a fő rákfené a dolgoknak ott van, hogy hogyan állítjuk elő az elektromos energiát, miből, milyen módszerekkel. Na és ez nagyon érdekes, hogyha ezt egy kicsit megkapargatjuk, mert ha már ott tartunk, hogy Greta Thunberg is azt mondja, hogy az atomerőműveket kell támogatni, holott nem régen még ennek az ellenkezőjét állította, akkor csak lehet ebben valami. Ugyanis a helyzet az, hogy most egy picit onnan felül vizsgáljuk meg a kérdést. egy embernek az egy éves energiaszükségletét 8 gram urán fedezi. 8 gram. Ez azt jelenti, hogy ha egy országot kell ellátni atomerőműből energiával, akkor hiába akárki akármit mond, nagyon-nagyon kevés az az anyag, amit előtte és utána kezelni kell, sőt már megvannak a technológiák arra is, hogy az úgynevezett kiégett fűtőelemekből ismét működő fűtőelemeket csináljanak. Persze az ország vagy a világon nem sokan képesek, de a lényeg az, hogy van már ilyen technológia. És ha most megvizsgáljuk azt, hogy természetesen egy ország árammixében nem csak az atomerőművek számítanak, hanem itt vannak az úgynevezett megújulók, tehát a szél és a napenergia. Nagyon érdekes, ha most Magyarországot vesszük alapul, hogy miért is van az, nagyon megdöbbent ugye a világ, főleg a zöldebbik fele, hogy miért állították le Magyarországon a szélerőművek és az elektromos tetőre felszerelhető, meg még nagyobb panelek telepítését. Kérem szépen azért, mert pillanatnyilag úgy néz ki, hogy 4000 megawatt körül van a napelem kapacitás, már akkor, hogyha direkt módon rásüt a nap. A szélerőmű kapacitás azon 320 megawatt körül van. Ha ezzel szembeállítjuk Paksnak a kapacitását, ami maximális lehetőségként kb. 2050 megawatt lenne, akkor most vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan fogyasztanak energiát, nem csak a magyarok, tulajdonképpen a világ minden országában.
Nyilván ez nappal fog realizálni.
Most a problémát az okozza, hogyha netán ez a maximális energiakapacitást megközelítő termelés jelenik meg. Az elektromos energia pillanatnyilag olyan, hogy ami megtermelődik, azt el kell fogyasztani.
Az ott van, az eltűnik utána.
Nem tudjuk a polcra félretenni, hogy majd aztán elővesszük. Vannak persze most már technológiák erre, de ez nem azt jelenti, hogy ez nagy mértékben el is terjedt. Tehát ott tartunk már, hogy tavaly például 10 olyan nap volt, amikor a Paksot vissza kellett szabályozni, és ez azt jelenti, hogy minden visszaszabályozott megawattnál veszteséget termel Paks forintálisan. Mert ez nem tesz jót az atomerőműnek.
Azért kellett visszaszabályozni, mert nem lehetett elhasználni ezt a sok energiát.
Persze, nem lehetett elhasználni, tehát oly módon kellett korlátozni az atomerőműnek az energiakibocsátását, hogy ez veszteséget jelentett az atomerőműnek.
Egyébként most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor arról kell beszélni, a felvezetőben is említettem, az akkumulátorgyártás. Tehát nem csak az autózáshoz szükséges az akkumulátor előállítása, hanem a megújuló energiának a tárolására. Hiszen erről most már naponta lehet olvasni, hogy gond van az elemek, napelemek szerelésével, egyelőre nem tudják hálózatba kötni sem, hiszen az országos hálózat sem bírja már el, tehát meg kell oldani az egyéni energiatárolást. Ez akkumulátorok kellenek.
Így van, és akkor még azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy a hivatalos magyarországi adatok szerint, míg az atomerőműben 12 forintba kerül egy kilovattórányi energia, ugyanez az úgynevezett megújulókból 38. Most ez a nettó előállítási ára, amiről beszélek, itt ebben nincs rendszerhasználati díj, nincs semmi egyéb. Tehát óvatosak legyünk az úgynevezett megújuló kapacitás bővítésével, mert nem biztos, hogy az a célra vezető, hogyha akár az árat nézzük, akár a fogyasztási szerkezetet. Nos, az akkumulátorok, hát igen. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy olyan házi kiserőművet szabad csak létesíteni, ami nem dolgozik rá arra a hálózatra, ami az előbb elmondottak szerint is nem tudja fogadni ezt a plusz energiát akkor, amikor csúcsidő van. És most jön be az, hogy az amúgy is drága napelemes rendszereket még legalább még egyszer ekkora összeggel meg kell támogatni, hiszen akkumulátorokat is kell vásárolni, és azokat a családi ház pincéjébe le kell tenni. És ez az, ami elgondolkodtatja az embert, hogy most akkor döntsük el, hogy mit akarunk. Mert a pillanatnyi technológiai lehetőség az ez az akkumulátor technológia, amiket remélhetőleg fogunk gyártani Magyarországon viszonylag nagy mennyiségben, nem csak az autóknak.
De mi a bajunk az akkumulátor gyártással, meg magával az akkumulátorral, hogyha elektromos autózást szeretnénk, meg megújuló energiát? Hát ugye most Magyarország a harmadik akkumulátorgyártó ország a világon, tehát nagy hatalomnak számít, de még inkább ez lesz ez 2025 után. Akkor Európában egyébként azt hiszem, olyan ország lesz csak előttünk a teljesítményben.
Na, akkor mondok megint néhány számot, hát kénytelen vagyok, mert ezek elég konkrét dolgok. Nézzük meg egy lítium-ion akkumulátor szénlábnyomát. A svéd környezetkutatási ügynökség szerint az akkumulátorok minden kilowatt órája 150-200 kg széndioxidnak megfelelő mennyiségű széndioxidot termel. Na, akkor nézzük egy kicsit tovább. Ez azt jelenti, hogy egy 30 kWh, tehát nem túl nagy akkumulátor gyártásáról beszélek, körülbelül 5 tonna széndioxidot jelentene. A Teslának a 100 kWh körüli akkumulátora 17 tonna széndioxidot jelent.
Hú. És akkor mit takarít majd meg az életciklus során egy ilyen akkumulátor? Mennyi széndioxidot tud megspórolni?
Na most akkor, amikor már működik, akkor nincs vele különösebb probléma, mert eltekintve a néhány százalékos, tehát nem túl nagy mértékű degradációtól, ami az évenkénti kapacitás csökkenést jelenti, a következő probléma akkor jelentkezik, amikor már úgymond nem használható, de hát ez sokára következik be, mert egyelőre azt kell mondjam, hogy az akkumulátorok jobban teljesítenek, mint a bevezetésük előtti félelmek, ahogyan azt jósolták. Tehát tovább használhatók, de ugyanakkor probléma lehet az ő újrahasznosításukkor. Most nem csak az ártalmatlanításról beszélek, mert hiszen a benne levő igen drága és nehezen kitermelhető nemes anyagok, tehát a kobalt, a lítium, meg ilyesmik, a foszfor és egyebek, ezeket jó lenne visszanyerni. Azonban erre még csak kezdetleges technológiák vannak.
Kérdés az, hogy akkor ebben a helyzetben, amikor felsoroltam ugye a széndioxid kibocsátását, átlagos kibocsátását a különböző hajtásláncoknak, van-e szükség ekkora akkumulátor kapacitást előállítani a világban, így Magyarországon is? Hiszen ezek szerint ezek a mai hajtásláncok nem számítanak teljesen tisztának, tehát nem kellene várni addig, amíg egy olyan hajtásláncot fejleszt ki az ipar, amely 100%-os széndioxid semleges lesz.
Hát erre a rövid válasz az, hogy de. Ugyanakkor 100%-ig valószínűleg nem lesz széndioxid semleges. Itt azért azt el kell mondani, hogy pillanatnyilag az autókhoz kifejlesztett hajtásláncok közül a nyomaték karakterisztikát illetően az elektromos hajtás verhetetlen.
Tehát az mindenképpen marad, csak ugye nem mindegy, hogy milyen akkumulátor lesz, ami áramot tárol, vagy éppen fejleszt valamilyen készülék az autóban.
Így van. Na most kísérletek, biztató kísérletek vannak. Egyelőre az akkumulátorgyárak pillanatnyilag a lítium-ion technológiára készülnek fel, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanabban a gyárban, amit mondjuk létrehoznak idén jövőre, nem fognak akár már 2 év múlva is egy teljesen más technológiájú akkumulátort csinálni, aminek akár a gyártási környezet terhelése, akár a használata sokkal praktikusabb lesz és jobb.
Sajnos elszalad az időnk, és még itt ezt ki kéne bontani az igazság minden formáját, vagy fajtáját, viszont itt van egy megígért dolog, hogy visszatérjünk a műbenzin. Ugye az Európai Parlament arra is utasítást adott, hogy ki kell dolgozni az Európai Bizottságnak, hogy milyen széndioxidsemleges egyéb üzemanyagokat lehet kifejleszteni. Ezzel ugyanis megmenekülnének a hagyományos belső égési motorok. Szintetikus üzemanyagokkal ezeket a járműveket környezetbarát módon lehetne üzemeltetni. A töltőállomás infrastruktúra adott, hiszen ma is vannak benzinkutak, nem úgy, mint az elektromos töltőhálózat, amely nincs. Komolyan kell vennünk, hogy itt tényleg törik a fejüket valakik, hogy megmentsék ezt a technológiát, vagy pedig ez csak egyfajta maszatolás és időhúzás?
Nagyon komolyan kell venni. Ha azt mondom, hogy például a Volkswagen mostani vezérigazgatója is, aki azelőtt a Porsche-nál volt ugyanebben a székben, az egyik zászlóvivője ennek a törekvésnek, és Chilében már most létezik egy, hát mondjuk európai mértékben nem túl nagy, de mégiscsak üzem, amelyik 100 millió liter szám a fogja majd csinálni ezt a műbenzint, amit már most is beletáplálnak a németországi benzinhálózatba.
De tehát, amikor ránk fogják, hogy a hatalmas nagy giga akkumulátor gyáraink hallatlan, környezetkárosító módon fognak működni, időzőjelbe téve persze, mert nincs rá bizonyíték, akkor ezekre nem mondják azt, hogy ezek a lepárlók és üzemanyag előállítók nagyon nagy szennyezést fognak végrehajtani?
Ennek egy problémája van, hogy óriási nagy az energiaigénye, ezért telepítették Chilébe, ahol a napsütés sokkal hosszabb ideig tart, mint bármely más országban. Onnan veszik az ehhez a gyártáshoz szükséges energiát. Hát pillanatnyilag ez a probléma, és emiatt ez még mindig drágább, annak ellenére, hogy most már rohan fölfelé a benzingázolaj ára, de még mindig drágább ezeknél. Belátható időmből egy szintre kerülhetnek.
Egy percünk van a végig. Hogyan látod, jogosak-e azok a félelmek, amelyek arról beszélnek, hogy itt nem kellene Magyarországot betelepíteni akkumulátorgyárakkal, ugyanakkor meg jöjjön az elektromobilitás?
Nos, a helyzet az, hogy mindenki mond valamit, és az ellenoldal persze nem hiszi el a másik oldal véleményét, illetve érveit. A helyzet az, hogy igenis van szennyezése az akkumulátorgyártásnak, de szükség van rá, tehát a cél az, hogy ezeket a szennyezéseket a minimumra csökkentsük, erre van lehetőség, és előre az akkumulátorgyártás felé.
Csak halkat teszem hozzá, hogy a konzervgyárnak is van környezetszennyező hatása.
Mindennek.
Köszönöm, hogy itt voltál önök, Papp László műszaki szakértőnket hallották. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Ökeré ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.